Köszöntöm az Arena hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd. Vendégünk ma este Ónodi Szűz Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Megszületett a 2017-es költségvetés. Az egészségügy a nyertes vagy a vesztes oldalon áll?
Hát mindenképpen a nyertes oldalon áll az egészségügy, hiszen a jövő számokból az látszik, hogy 167-171 milliárd közötti összeg, amivel növekedni fog a idei évhez képest az egészségügyre tehető összes forrás mennyisége, amelyet, hogyha egy dimenzióba teszünk, ez a GDP-nek a 0,5%-a. Tehát egy igen nagy előlépésről tudunk most számot vetni. Amit nyilván azt gondolom, hogy az ellenzék majd lekicsinyel. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet lekicsinyelni, hiszen ez egy olyan óriási összeg, amelyet arra tudunk majd fordítani egy csomó olyan ügyben, ami korábban nem történt meg, abban most tudunk majd változást elérni.
Mire lesz ez a pénz elég?
Hát ennek az egyik nagyobbik fele az a béremeléshez szükséges. Tehát
a többletnek a nagyobbik fele?
Igen, az a béremeléshez szükséges. A másik felére pedig rengetegen jelentkeztek, tehát a mentőbeszerzéstől kezdve az intézményi HVC revízió rendbetételéig, az alapellátás fejlesztésén át egy csomó olyan ügy van, amihez kellene plusz források. Nyilván a sor az végtelen, a források pedig végesek. Ebben próbáltunk mi egyensúlyozni. Remélem, hogy ez az egyensúlyozás ez azt jelenti, hogy még mindig a kötélen tudunk tovább táncolni. Azonban a legfontosabb üzenet az, hogy egy olyan jelentős mértékű béremelés tud történni, amely régóta nem volt a magyar egészségügyben.
A részletekről kicsit később még fogunk beszélni, de marad egy picit általában összességében a költségvetés, vagy az egészségügy finanszírozásánál. Nem is olyan régen a kórházszövetség elnöke járt nálunk, és azt mondta, hogy a visegrádi államok, a visegrádi országokhoz képest is kisebb a GDP arányos ráfordítás Magyarországon. Mennyit sikerül ebből ledolgozni 2017-ben?
Tehát ugye ez, hogy is van, csak attól függ, hogy milyen számokat nézzünk, nyilván az ellenzék beszél 2%-ról, meg időként 2,5-ről, hogyha az OECD-t nézzük, vagy bármilyen EU-s adatot nézzünk, akkor ez egy olyan 1,6% környéki lemaradásban vagyunk a vérjegyekhez képest. Ebből most el fog tűnni 0,5%, azaz a lemaradás egyharmadát egy év alatt tudjuk tulajdonképpen teljesíteni. Ami én nem tudom nyilván megítélni most, hogy a magyarországi gazdaság az hogy fog kinézni egy év múlva. Tehát, hogyha ilyen ütemben tudnánk növekedni, akkor 3 év alatt ez teljesen el tudna tűnni.
Hogy látja, mik a legfontosabb problémái ma a magyar egészségügynek, ha egyenlő csak ilyen leltárt kellene készíteni?
Hát csak a legfontosabb maga is olyan listán van, hogy reggelig tudnánk erről beszélgetni. Alapvetően azt gondolom, hogy vannak strukturális problémáink. Tehát a legfőbb gond az, hogy aki bemegy ma a kórházakba, azzal, amivel találkozik, azzal nem tud elégedett lenni. Nagyon kevés olyan beteget tudnék mondjuk én, vagy akár gondolom ön is ide citálni, aki azt tudná mondani, hogy minden szuper volt, amivel találkozott. Az a kérdés, hogy ennek mi az oka? Nyilván lesznek, akik azt mondják, hogy ez csak pénzkérdése. Én azon a véleményen vagyok, hogy ez nem csak pénzkérdése, és ezt alá is tudom támasztani azzal a ténnyel, hogy az utóbbi 6 évben az intézményi rendszerre költött pénzeknek az összege az tavaly már 200 milliárdal volt több, mint 2009-ben. Tehát 200 milliárd forint az bőven az infláció felett van, és mégsem volt elegendő semmire. Vagy a másik kérdésem az, hogy ha tavaly ennyire rossz volt minden, akkor 2009-ben hogy volt jobb, hogyha elvileg több pénzt költöttünk rá, mint 2009-ben. Tehát én azt gondolom, hogy egy rendteremtésre is szükség van az ellátórendszerben, mert amíg ez nem történik meg, addig nem tudjuk elérni azt, hogy ebben szereplők, a betegek, a dolgozók, az egészségpolitika, vagy egyáltalán a választópolgárok elégedettséget tudjanak érezni.
Mit jelent a rendteremtés? De sokat lehet hallani, hogy Magyarországon kell ennyi például kórházi kapacitás, a struktúráton is említette, tehát mit fog jelenteni a rendteremtés, vagy mit kellene, hogy jelentsen?
Hát nagyon sok mindent tud jelenteni a rendteremtés.
Hol kezdődik a rendteremtés?
Tehát azt gondolom, hogy ha le kéne ezt fordítani nagyon egyszerű nyelvre, akkor azt gondolom, mindenkinek azzal kéne foglalkozni, ami a dolga. És mindenkit azon a szinten kellene kezelnünk, ahol a leghamarabb megkaphatja a definitív ellátását, azt, amire szüksége van, és a betegeket nem kéne hagyni kóvályogni a rendszerben, nem kéne esetleg egy alapszintű ellátást igénylő beteget beengedni a szakellátásba, a szakellátásból nem kéne tovább engedni olyan szintre, ahol egyébként neki nincs semmi szüksége. Azért merek erről beszélni, ennyire nyíltam, mert én annak köszönhetem, hogy itt lehetek egyáltalán ebben a székben, amiben vagyok, mert 2011-ben írtam két tanulmányt, aminek a következménye az lett, hogy hát, hogy is csak nem nagyon volt kedvelt, ami abból kijött. Abból az látszik, hogy ma a lakossági fogyasztás, ami az állapot érinti, alapvetően nem a lakossági igények mentén történik, hanem az intézményi érdekrendszer a drivere a fogyasztásnak.
Ez vajon azért van így, mert ilyen a magyar rendszer, vagy azért van így, mert hogy mondjuk az alapellátás és a szakrendelői ellátás, megint a kórházszövetség elnökét kell idéznem, sokszor lesz még úgy, tudom, úgy látszik ebben a műsorban így, aki azt mondja, hogy ezeket mindenképpen rendbe kellene tenni.
Tehát azt gondolom, hogy minden rendszer úgy működik, ahogy az ösztönzői diktálják. A jelenleg olyan ösztönzők vannak működtetve, amelyben hogy is, hogy csak a lakosság érdekei kevésbé dominánsak. Az intézmény szeretné megőrizni a rentabilitását, ezért aztán elkövet mindent, hogy ezt megtörténjen. Ezért nem tudom őket hibáztatni. Tehát alapvetően azt kell érnünk, hogy olyan ösztönző rendszerek alakuljanak ki Magyarországon, amely arra törekedne, hogy az ellátási láncban mindenki csak azt csinálja, ami a dolga, se többet, se kevesebbet.
Ne haragudjon, de ugye ez a probléma, hogy ez a fajta cél, ez gyakorlatilag legalább 25 éve időről időre elhangzik. Hogy tehát a betegek igényeihez valami észszerűbb működéshez kellene törekedni. Mikor lesz ebből a feltételes módból kijelentő mód?
Hát nem tudom. Ahogy én is, és az elődeim is azon leszünk, hogy ez változzon, azonban hagyjon fel a figyelmet, hogy ezt a fajta nevezzük őszintességet, amellyel kimertünk állni, és ezt mertük kommunikálni, hogy bizony az intézményi rendszer a fő driver, és nem a lakosság igény, azért korábban senki sem merte bemondani a semmilyen sajtóorgánumon. Tehát ez az első lépés ahhoz, hogy ez változhasson.
Mi a második?
Tessék?
Mi a második?
A második az az például, hogy most a HBC revízió, ez a HBC, ez a bizonyos...
Ez a humán betegcsoport, betegségcsoport.
Homogén betegségcsoport. Amely alapján a fekvőbeteg intézmények kapják az ellátást, vagy a finanszírozást. Ebben most egyfajta korrekcióra törekszünk azért, hogy kiszorítsunk minden olyan ellátást, amely egyébként nem igényelne ágyakat. Úgyhogy ez elkezdődik, de hangsúlyozom, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és hát, hogy is mondjam, csak az érdekrendszerek azért mindig az ügyben fognak működni, hogy hát ez nagyon rossz szó, nem kijátsszák, hogy a lehető legjobban tudják a saját érdekeiket érvényesíteni. Mondok erre egy példát?
Persze, természetesen.
Én egyszer voltam Brüsszelben, még Szócska Miklós államtitkár úr küldött engem oda, és ott volt egy OECD-s rendezvény, ahol egy svédországi térségi területi igazgató adta elő a saját történetét, és elmesélte, hogy csináltak egy szimulációt, hogyan kéne elérni, hogy ne így, hanem úgy működjön az ellátás. Ezt szimulálgatták több mint egy fél évig, vagy talán még tovább, majd jött a szabályzás, és akkor azt mondta a térségi főnök, hogy de hát csinálhatunk mi bármennyi szimulációt, a 3-4 hónappal később, miután be lett vezetve ez a rendszer, elkezdték észrevenni, hogy a tisztelt kollégák megpróbálják kijátszani a rendszer általános szabályait. Hazajöttem, ezt én elmeséltem Szócska Miklós államtitkár úrnak, és akkor ő rám nézett, és akkor mondja nekem, hogy Zoli, hát tudod, hogy miért van ez így? Hát mondom, nem is értem. És akkor erre az volt a válasz, hogy hát azért, mert ott sok a magyar orvos. Nyilván ez csak vicc volt, de arra mindenképpen példa, hogy a világ minden táján az ellátórendszer igyekszik a saját érdekei mentén alakítani a viszonyokat. Ez az bizonyos supplier-induced demand, tehát az ellátórendszer által generált igény, ez mindenütt jelen van, a mértéke az különböző. Az a baj, hogy nálunk szerintem ez sokkal nagyobb, mint amennyi a uniós országokban egyébként fel lehető.
Ugye azt mondta, hogy a struktúra átalakításának a második lépésen lesz az, hogy a HBC rendszeren keresztül megpróbálják, remélem fontosan fogom idézni, kiszorítani azt az intézményi ellátásból, a kórházi ellátásból azokat a eseteket, amiknek nem ott a helyük. De a szakrendelés és az alapellátás készen áll arra, hogy ezeket a feladatokat átvegye?
Ezek a fajta shiftek vagy eltoldások ott is jelen vannak. Tehát nehogy azt gondolja, hogy ez nincs így. Tehát mondok példákat, jó? Tehát a fekvőbeteg igénybevétel, ha megnézzük kistérségenként, akkor a szóródás, tehát az, hogy melyik a legkisebb, melyik a legtöbb, 2,5-3-szoros különbséget mutat per fő az országon belül. Úgyhogy mi nem vagyunk egyébként óriási ország, nem vagyunk kontinens méretű ország, nincsenek genetikai nagy különbségek, hiszen nincsenek afroamerikaiak, vagy fehérek, vagy esetleg ázsiaiak, tehát azt jelenti, hogy egy viszonylag homogén ne kéne kinézni, ehhez képest mégis 2,5-3-szoros különbség jön létre. Ugyanez járóbetegben 5-szörös különbségek alakulnak ki, krónikusan pedig 8-szoros. Ha ezt nem lehet magyarázni semmilyen szociális indokkal, akkor csak egy indok lehet az intézményrendszer által létrehozott különbségről. Ebben kell nyilván valamit lépnünk, és hát nyilván ennek következménye lesz majd az intézményi struktúrát alakítás, és viszont a kancelláriák részben ezért fognak majd létrejönni.
Sok a kórházi kapacitás? Tehát kevesebb, tehát ennek a folyamatnak a végén kevesebb kórházi kapacitás fog működni Magyarországon?
Ha ágyszámokra gondol, akkor el tudom képzelni, hogy ez sok egyébként, de már rég nem kötődik az ellátás az ágyszámokhoz. Maximum a paraszolvenciához kötődik az ágyszám, és egymáshoz. Ma a finanszírozás az ellátott területhez kötődik, tehát hogyha valakinek van egy lakosság száma egy bizonyos szakmában, akkor ehhez képest kap egy többe-kevesebb finanszírozást. Én abból a csatából kivonulnék, hogy én határozzam meg egy intézmény helyett, hogy ő mekkora ágyszámmal tudja ellátni a saját lakosság számát. Pont ezért próbálunk anyagi ösztönzőkkel bírni, hogy senki se tömjetele az egyébként ott áll üres ágyait felesleges betegekkel, hogyha egyébként lenne értelmes célokat szolgáló finanszírozás is.
Akkor megint hadd hozzam ide a kórházszövetség elnökével készült beszélgetést, ahol azt mondta, hogy nyilvánvalóan, hogyha lenne egy erős alapellátási rendszer, akár alapellátó orvosok közösségeivel, ahol diagnosztikai lehetőségekben is kicsit modernebbek vagy szélesebb lehetőségek lennének, akkor nyilván egy csomó beteget ők át tudnának venni, akár a szakellátásból is, és ez így tovább haladna. Ez egy jó út, tehát egyébként ezt támogatja?
Nincs más. Tehát az a helyzet, hogy a lakosság öregszik, ami azt jelenti, hogy a arányait tekintve, hát ma azt hiszem talán 2,5-3-szor több lesz a 65 év feletti lakosság aránya 2020-ban, mint amennyi volt 89-ben, miközben a kereső képesek létszáma is csökken. Ráadásul ugye a költségünk nagy része az a öregkorban keletkezik az egészségügyben, nem korábban. Ez azt jelenti, hogy olyan megterhelést jelent majd számunkra, hogy ha nem tudjuk a betegeket az alapellátásban tartani, akkor nem lesz olyan ellátórendszer sehol a világon, se Svájcban, se nálunk, amely ezt tudná működtetni. És nem csak pénz miatt, hanem szakemberek miatt sem. Vannak olyan előrejelzések, amelyek szerint 10 éven belül, 15 éven belül 3 millió olyan beteg lesz Magyarországon, aki krónikus betegségben szenved és gondozást igényel, persze ezek nem fertőző betegségekről van szó, ezt a tömeget nem lehet ágyakon és rendelőkben kezelni, az alapellátásban kell főleg megoldani az ő problémáikat.
Mi fog történni, hogy az alapellátás megerősödjön? Most ugye nem tudok számot mondani, de meglehetősen sok praxis ugye betöltetlen, nagyon, és ráadásul nagyon idősek a háziorvosok, hogyha jól tudom a korba szerint.
Hát ugye az alapellátásnak az a gondja, hogy az a fajta presztízs, ami korábban volt, az nincs meg. De ez a fajta presztízs hiány, ez nem csak nálunk hiányzik, hanem Európában általános tendencia ez, aminek nézve vannak anyagi oka is, hogy mennyi a jövedelemtermelő képessége a praxisnak, részben pedig az a kérdés, hogy tudunk-e adni olyan kompetenciákat, amely visszaadhatja a respektjét nekik a szakmán belül. Ha megnézzük mondjuk egy német korfát, ugyanez a helyzet, ott nagyon idősek ott is a német háziorvosok, ugyanígy vannak üres helyek. Azt tudom mondani, hogy itt is igaz, amit előbb mondtam, hogy csak anyagi ösztönzőkkel nem lehet eredményt elérni. Tavaly évben vezetve a praxis vásárláshoz egy program, illetve a letelepedési támogatási program, amelynek az lett a következménye, hogy a tartósan üres helyek, amelyek azt jelenti, hogy több mint egy éve nincs betöltve, ezeknek a szám most éppen nem növekszik, hanem stagnál. Korábban egy folyamatosan növekvő, monoton növekvő tendenciát lehetett megfigyelni. Azaz valamit csináltunk, de ebből is látszik, hogy csak pénzzel nem fognak az üres praxisok teljesen feltöltődni. Muszáj azt elérnünk, hogy egyre több olyan feladatot bízzunk rájuk, amely visszaadja az ő tekintélyüket a betegek előtt.
Ez egy szabályozással elért feladatát csoportosítás?
Szabályozással is kell nyilván, és hozzákötött finanszírozással is. Magyarul, hogyha több feladatot fognak ellátni, átvállalnak feladatokat a szakrendelőktől, akkor nyilván ehhez lehet adni több forrást is majd.
Ezt ki fogja eldönteni? Milyen szinten fog ez eldőlni, hogy mondjuk egy Szabolcs megyei háziorvos, vagy mondjuk egy győri háziorvos milyen feladatokat végezzen a jövőben?
Nézett területi alapon nem lesz különbségtétel, ha csak nem arról az, hogy valami hátrányos helyzetű esetleg vagy sem, abban lehetnek majd ügyek, hiszen a most a uniós ciklusban is a területi felzárkózás egy fontos hívószava az összes programunknak. Az a kérdés, hogy a szakma önmagában hogy tud majd kijönni, hiszen amikor feladatot fogok valahol telepíteni, akkor máshonnan ezt el kell venni. És hogyha ott az paraszolvenciát termelt, akkor nyilván feszültséget fog rá okozni. És ezt kell majd szépen egyenként, hogy is mondjam, csak igen hosszú csaták mentén, de végig kell játszanunk, mert nincs más esélyünk, mint ez.
Ez a végig kell játszani, ez milyen hosszú játszma lehet, akkor maradjunk ennél a hasonlatnál. Tehát mikorra szeretné azt, hogy a háziorvosi szinten, az alapellátásban nagyjából legalább rend legyen?
Hát én holnap reggelre szeretném, de...
Reálisan?
De reálisan azt tudom most mondani, hogy ugye van egy svájci modellkísérletünk, amely jelenleg már a vége felé, ez idén fog zárulni, aminek vannak tanulságai. Ezt szeretnék kiterjeszteni legalább a hátrányos térségekre, régiókra. Úgyhogy erre van szintén uniós forrásunk, és ezügyben most fognak majd megjelenni a felhívásuk. Ez azt jelenti, hogy a következő két évben ez ki fog az ország egy bizonyos részére terjedni, és hogyha az is működni fog, akkor tudjuk ezt országos szinten bevezetni. Nincsenek az illúzióim, mert rengeteg feszültséget okozunk ezzel a rendszerrel. Közben lesz egy választás is, amikor mindenki érzékenyebb mindenféle feszültségre, pró és kontra is. Úgyhogy én remélem, hogy 4-5 év alatt a teljes országot meg tudjuk újítani, de többen nem a kérdőjel, mint a pont ebben az ügyben. Az elszántságom viszont az határtalan.
Hogy lehet, hogy szakmai oldalon ezek a problémák és ezek a megoldások választásállóak? Ugye nagyon sokszor lehet azt hallani, például oktatási és egészségügyi kérdésekben, hogy nagyon nehéz választási ciklusokon átívelő programokat elindítani.
Persze, ez így van, de tehát azt gondolom, hogy azért vagyunk esélyesebbek, mint korábban bárki. Mert korábban, amikor arról volt szó, hogy az egészségügyben kell bármit változtatni, akkor érdekes módon a változás motorja az mindig valamilyen fiskális kényszer volt. Csökkenő költségvetés, és így tovább. Most először van az elmúlt x évben, hogy egy jelentősen bővülő költségvetés mellett kell tudnunk végrehajtani a változást. Én azt gondolom, hogy ez adhat némi optimizmusra okot, mert ha el tudom azt érni, hogy a saját szakmámnak nem leszek az ellensége, hanem a szövetségeseként tudom ezt végrehajtani, meg tudjuk mutatni, hogy hol lesz nekik jobb, hogyha nekünk is jobb, akkor szerintem a siker az több, mint valószínű. De hangsúlyozom, ez azt kell, hogy minden évben tudjunk bővülő forrásokkal számolni majd.
Ha ez a program végéig fut, akkor ez azt is jelenti majd, hogy a kórházak adósságállománya újra és újra termelődő adósságállománya eltűnik?
Én azt gondolom, hogy igen, de az adósságállományban már azért most is van egy jelentős változás. Ha valaki megnézi a tendenciákat az elmúlt 3 évből, akkor ugye jól látszik, hogy a korábbi 4,5-5 milliárdos havi növekedés az most olyan 3 milliárd környékén van, ami a tendencia nem változott meg, de az ütem az mindenképpen csökkent. Azonban még egyszer hangsúlyozom, hogy úgy elérni adósság állomány tendencia változást, nagyon csúnyán fogalmaztam, hogy nem nyúlunk hozzá az intézményi struktúrához, ahol is azt értem, hogy a kórházi várak akár egymással versengve is, a forrásokért versengve is képesek bármit megcsinálni, úgy nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy az egészségügynek azzal a fajta szemlélettel kell működni, hogy mi vagyunk a betegekért. Lennék egy olyan döntési pontnak, amely nem a kórházakon belül található, hanem a kórházak felett, aki ahol valakinek felelősséget kell tudni vállalni egy terület lakosságáért, magyarul meg kell tudnia mondani, hogy melyik kórházban, melyik osztályon, melyik kórteremben minek kell történnie azért, hogy a területén élő lakosság, az ott élő állampolgárok megkapják azt, amire szükségük van.
Hol van ez a pont? Vagy hol lesz?
Hát a mi fejünkben ez a kancellárjának hívott, ez egy munkanév egyébként, mert lehet, hogy más lesz a neve. Ezt csak azért vettük elő, mert a egyetemeknél egy hasonló folyamat játszódott le. Hangsúlyozom, csak hasonló, és nem ugyanolyan. Mi szeretnénk 3 döntési pontot delegálni a kvázi kancellárokhoz. Egyik, amit mondtam, ez a ellátás operatív megszervezése egy területen élők számára. A második az intézmények, a területen élő intézmények középirányító jogkörének a gyakorlása, és a harmadik pedig a háttér tevékenységek irányítása, ami azt jelenti, hogy ami nem egészségügyi tevékenység, tehát mit tudom én, a logisztika, a bérszámfejtés, a őrzésvédelem, bármi ilyesmi, ami nem egészségügyi szakmai munka, az összes ilyen dolgozó irányítását szeretnénk a kancellárokhoz rendelni.
Hadd idézzem önt, két szomszéd kórházi vár közötti vitában a kancellár fog dönteni?
Bizony. Ez a legfontosabb része.
És milyen információk, vagy milyen szempontrendszer alapján?
Az a helyzet, hogy a korábbi uniós ciklusban egy rakás informatikai fejlesztés történt a GMC-ben, mostani AEG-ben, amely alapján a betegút elrendéseket simán végre lehet hajtani. Tehát erre megvan minden feltétel. A baj az, hogy a jelenlegi adataink azok mind valamilyen teljesítmény elvű jelentésből származnak. Amikor pedig valaki valamiért pénzt kap, hogy megcsinálja vagy sem, akkor nagyon nehéz megmondani, hogy mi a viszonyrendszere valósága. Pont ezért szeretnénk a svájci mintaprogram kapcsán elérni azt, hogy az összes alapellátó praxis mérje fel a lakosság egészségi állapotát 2,5-3 év alatt, mert ebben a felmérésben a leadott adat minőség az nem befolyásolja azt, hogy az orvos mennyit kap érte, hiszen a praxis pénz az jönni fog ezután is. És legyen egy olyan állapotfelmérésünk, amely alapján meg tudjuk mondani, hogy egy közösségnek mire van szüksége. Ma ilyen hitelt érdemlő felmérésünk nincsen, hiszen minden adatunk az valamilyen teljesítményjelentésből származik, ami valószínűleg fals lesz, hiszen mondok egy példát, epekő műtétből is az ország különböző pontjai között is 6-7-szeres különbség is lehet, ami szerintem nonsens.
Meg lesznek ezek az adatok, utána fog akkor ezen eldőlni, hogy melyik kórházi kapacitás hogyan változik? Ugye azt mondta, hogy ágyszámot nem szeretne definiálni ön, de a kancellár fog?
A kapacitáson értsünk már ugyanazt, az a legfontosabb. Én azt értem a kapacitás alatt, hogy mit kapnak finanszírozásban. Hogy aztán azt hogy költi el a helyi kórház? Jár a beteg rendelőben, vagy egy műtőben költi el, vagy egy fekvőbeteg ágyra költi el, az hagyd legyen már a kórház és a kancellár dolga. Mi azt szeretnénk, hogy a lakosság igény ki legyen elégítve, és azt kell mondjam, hogy az egészen biztos, hogy nem lehet egyetlen egy központból meghatározni azt, hogy hol minek kell történnie. Mi szeretnénk ezt deregulálni, szeretnénk ezt kihelyezni a perifériára, mert ott kell látni, ott kell érzékelni azt, hogy mi az pontos igény. És ha hiszi, hanem ezekre nem lehet egy általános szabályzást létrehozni, az ottani menedzsmentekre lesz bízva, hogy egyedi döntések mentén megoldják, hogy ne legyenek feszültségek, ne legyenek olyan gondok, amelyeket fel kellene tolni a központba.
Tehát, ha jól értem, akkor az alapellátásban elvégzett 2-3 év alatt megszülető adatbázis alapján kialakul majd valamiféle regionális büdzsé, és ennek a felhasználásról, a részleteiről helyben a kórházigazgatók és a kancellárok fognak dönteni.
Lesz már most is régiós büdzsé, és a régiós büdzsének a változásai azok nyilván valami fajta betegút elemzés alapján fognak történni, és olyan mértékben, ahogy az alapellátás adatok fognak gyűlni, fogjuk ezt a súlypontot áthelyezni a jelenlegi adatainkról az alapellátásból származó adatok felé. Ez egy hosszú folyamat lesz.
Ondori Szűz Zoltán egészségügyi államtitkár az Aréna ma esti vendégem. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.